Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 89. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 89. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva helyünket, e megkezdett Zsoltárunkat, a 89. Zsoltárunkat énekeljük 3. és 4. verseivel. A 3. vers így kezdődik: az egek hirdetik sok csuda dolgodat.
Az egek hirdetik sok csoda dolgodat, a szent gyülekezet, te igazságodat. Mert vajon ki csoda volna ott fenn az égben, ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen, az erős angyalok seregében vagyon-e, ki-e dicső Úrhoz hasonlatos lehetne. Igen, rettenetes, e fölséges Isten, ő tett féli minden a szent gyűlésekben. Ó, seregek ura, minden engedte néked, nagy erős Isten, vajon ki érne véled? Te nálad lakozik a te nagy igazságod, soha el nem múlik a te igaz mondásod.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, melyet Tóth Zoltán presbiter testvérünk olvas közöttünk. A Heidelbergi KT 17. úrnapjának kérdése és a rá adott felelet hitvallásunk magyarázatát képezi, az apostoli hitvallás magyarázatát, azon belül a Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallottakról szól.
Tizenhetedik úrnapja. Kérdés: mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Felelet: először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, megigazulásban, amelyben nekünk hálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
Hitvallásunk tanítása után Isten igéjét olvasom közöttetek, testvéreim. Isten igéjét Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott leveléből, e levél a Kolossébeliekhez írt levél első fejezetéből, az első 8 verset, ahol ezeket találjuk megírva. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Isten áldó kegyelme, szeretete maradjon közöttünk, és adja, hogy megértessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ezen a napon megemlékezhetünk a te győzelmedről, amelyet vettél a bűn és a bűn következménye a halál felett, amelyet vettél, ami fogvatartónk, az ősi ellenség a sátán felett. Dicsőítünk téged, aki feltámadtál, s aki ott ülsz az Atya Isten jobbján. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ennek a te győzelmednek hírét hirdethetjük, és áldunk és magasztalunk téged azért a győzedelmes hitért is, amelyben már részesítettél, és amelyre hívogatsz is bennünket újra és újra. Köszönjük te neked, hogy a te mennyben való léted, ami bizonyosságunk alapja lehet afelől, hogy igaz minden, amit kijelentettél és elmondtál, és így igaz az is, hogyha hiszünk te benned, te helyet készítesz nekünk a te országodban, hogy ahol te vagy, ott lehessünk mi is. Köszönjük meghívásodat, köszönjük kegyelmedet, amellyel ma is keresel bennünket. Adjad, hogy ezt a kegyelmet, ezt a meghívást ne kemény szívvel, ne elutasítóan, ne közömbösen fogadjuk, hanem hadd értsük meg, talán ebben a mostani órában is, a te kegyelmes szeretetednek, mentő lelkületednek csodálatos mélységét, És azt, hogy a legcsodálatosabb, ha mi ebbe a te csodálatos hozzánk jöveteletbe belekapaszkodunk, és téged hitünk karjaival megragadunk. Légy így közöttünk szent lelked által, prédikáltasd a te ígédet és beszédedet, és nyissad meg a mi fülünket, hogy megnyílhasson a mi szívünk is. Amen. Az ige hirdetés hallgatására készülve magasztaljuk Urunkat, Istenünket, a 241. dicséretünk 4 versét énekelve. A 241. dicséretünk mind a 4 versét énekeljük. Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten.
Szent vagy örökké, Atya, Úr, Isten, a magas mennyekben. Kiteremtettél és megtartottál e nyomorult testben. Szent a mi Úrunk, Úr Jézus Krisztus, kit értünk bocsátál, kivel megváltál, hogy testünk miatt lelkünkkel nevesszen. Szent a Szent Lélek, ki az Atyával, egy is a Fiúval, aki vigasztal és tanít minket az örök életre. Egy istenségben, most is mind örökké.
Foglaljuk el helyünket. Isten igéje a már olvasott szakaszból, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, a levél első fejezetéből szól hozzánk, úgy, ahogy írva található a 3. verstől az 5. versig terjedő szakaszban. Ezeket találjuk itt megírva. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus Atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Kedves testvérek, a Kolossé beli levelet kezdjük olvasni ezekben a napokban, és talán segíthet bennünket, hogyha tudunk a levél és a gyülekezet, valamint Pál apostol kapcsolatáról néhány apróságot. Ez a város a levél keletkezését megelőzően 200 évvel egy fontos város volt, mert kereskedelmi útvonalon feküdt. Amikor azonban Pál apostol ezt a levelet megírta a Kolosséban levő hívő keresztény gyülekezetnek, akkor ez a város már csak másodlagos város volt, mert a szomszédai megerősödtek, és a kereskedelmi útvonal is megváltozott. Ez a város egyébként a mai Törökország területén található, így az ott lévő testvérek a pogányságból megtérő emberek voltak, úgy szokták őket nevezni, hogy pogány keresztjének. Pál 3 évet szolgált Efézusban, egy másik városban, ahova szintén írt levelet, és ez alatt az ő efézusi szolgálata alatt hallotta az evangéliumot tőle egy Epafrász nevű ember, aki megtért. És miután megtért, Epafrász és megértett, megtanult dolgokat Pál apostol mellett, elment, hogy elvigye az evangéliumot Kolosséba. Pál apostol tehát személyesen nem járt Kolosséba, a gyülekezet, amely Kolosséban volt, nem az ő közvetlen szolgálatára létrejött közösség volt, vagy annak nyomán létrejött közösség volt. Epafrász vitte az evangéliumot, és ő volt az, aki most évekkel később eljött, és beszélgetett az apostollal, elmondta a gyülekezetet ért örömöket, és beszélt Pál apostolnak a gyülekezetre leselkedő veszélyekről is, és ennek kapcsán Pál apostol megírta ezt a levelet úgy az ott élő testvéreknek, mint aki még tulajdonképpen soha nem is találkozott velük. Amikor elolvassuk ezt a levelet, akkor azonban arra lehetünk figyelmesek, hogy ez egy rendkívül személyes levél. Olyan hangvétel szólal meg ebben a levélben, mint hogyha Pál apostol járt volna ott közöttük, mintha közülük származna, mintha az ő szájából vették volna az evangéliumot. És ahogy majd olvassuk ezt a levelet, nyilván föl fog merülni bennünk az a kérdés, hogy hogy lehet ismeretlen embereknek ilyen közvetlen hangnembe írni? Mi lehet vajon az alapja ennek a közvetlenségnek? Miért van az, hogy Pál apostol félreteszi azt az elvárható protokollt, amit egyébként meg szoktunk kívánni mi is magunknak, hogyha ismeretlen emberekkel találkozunk? Mindig furcsállom azt, amikor a benzinkútnál például fizetnem kell, és hát általam nagy jóindulattal 20-22 évesnek titulált hölgyek azt mondják nekem, hogy szia! Soha nem találkoztunk egymással, én nem ismerem őket, ők se ismernek engem. Nem mondom, hogy nem hízeleg az életkoromnak, hogy ők letegeznek engem, de mindig furcsállom ezt, hogy ebből a világból eltűnő félben van az a protokoll, amit egyébként tiszteletnek is szoktunk hívni és nevezni egymás között. De itt valami másról van szó. Itt nem arról van szó, hogy az apostol nem tiszteli a kolossébelieket, hanem pontosan arról van szó, hogy úgy beszél hozzájuk, mintha régtől fogva ismernék egymást. És amikor keressük, hogy honnan veszi az apostol a bátorságot, hogy a Kolosséban általa nem ismert testvéreknek személyes hangnembe írjon, akkor azt veszük észre, hogy maga az apostol meg is magyarázza ezt. Mert ahogy olvastam, az apostol arról vall, itt rögtön a levél elején, hogy hálásak vagyunk Istennek mindenkor ti értetek, amikor értetek imádkozunk. És azt mondja az apostol, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben. Az apostol ennek a közvetlen hangvételnek az okát megmutatja nekünk. Azt mondja, hogy ha személyesen nem is ismerjük egymást, három dolog mindenféleképpen összekötés egyé tesz bennünket. És ez a három dolog a Krisztus Jézusba vetett hit, amelyben vagyok én is, és amelyben vagytok ti is, a szeretet, amely ott van bennetek minden szentek irányába, és a reménység. A reménység. Azt mondja az apostol, köztünk és közöttetek, annak ellenére, hogy nem találkoztunk soha, ez a közös nevező. Ez a közös nevező. Ez a mi beszédünknek, az egymással való párbeszédünknek, az egymás felé való bizalmunknak az alapja. Testvérek, Isten népe ebben a világban, az egyházak keresik azt a közös nevezőt, amely alapján a keresztényeket valahogyan egyé lehetne tenni. Sokféle keresztény közösség, egyház munkálkodik azon, hogy valahogy hangot találjunk egymással. Hogy a protokoll helyett valamiféle közvetlenség alakuljon ki közöttünk. Azt látjuk, hogy a mai világban a közös nevező általában abban áll, hogy ki miről tud ezért az egységért lemondani. Lemondani. Nagyon érdekes számunkra, hogy a luteránus egyház nem régiben a római katolikus egyházzal, tanítói hivatallal fölfedezte azt, hogy tulajdonképpen a megigazulás kérdésében, abban a kérdésben, hogy az ember miként válik Isten előtt igazzá, egyet értenek. Ez azért szerfelett érdekes, mert a reformáció alatt Luther Márton éppen hogy nem értett egyet azzal a megigazulás tannal, amelyet az akkori római katolicizmus képviselt. Most sikerült közös nevezőt találni, és óhatatlan, hogy ne gondoljunk arra, ha most úgy látja egy két felekezet, hogy mi egyek vagyunk, mi közösek vagyunk, akkor valakiknek valamit föl kellett adni. Föl kellett adni. Testvérek, Pál apostol és a kolossébeli gyülekezet tagjai között nem került semmi föladásra. Sokkalta inkább ezt a közvetlenséget az formálta, alakította, hogy ők egyek voltak a Krisztus Jézusba vetett hitben, a minden szentek felé való szeretetben és a reménységben. Beszéljünk ezekről egy picit részletesebben. Mi az, hogy Jézus Krisztusba vetett hit? Hát nem azt mondják ma a keresztények, hogy hiszünk Jézus Krisztusban? Ennyit jelent, hogy ezt kimondjuk, hiszünk Jézusban, a Krisztusban. Ő az Atya felkentje. Ő az, aki a világ megváltója. Nem elég ennyi? Testvérek, a hit Jézus Krisztusban egy egészen speciális dolog. Nem egy nagy általános dolog, amivel bárki bárhol, bármikor rendelkezhet. A hit nem is egy nyilatkozat kérdése, hogy tudnélik valaki leírja, hiszek Jézus Krisztusban. A hit egy különös kapocs, ami a láthatatlan Isten és az ember között utat nyit. Egy különös kapocs, egy különös út. A hit azt jelenti, hogy az ember, aki itt él ebben a látható világban, a beszűkült dimenziók között és azoknak a fogságában, elkezd igazat adni Istennek. És azt mondja, hogy a világ nem az, és nem annyi, amennyit én abból látok, érzékelek, és igazolni tudok, hanem a világ több annál. Hogy a világ több annál, mint amennyit mi látunk, és amennyit mi érzékelni, felfogni tudunk belőle, testvérek, erről nekünk maga Isten számol be. A Szentírásban, a kijelentésben. Isten beszél arról, hogy a világ több annál, mint amit mi gondolunk róla. Ezt nem mi találtuk ki, ezt az Isten nyilatkoztatta ki nekünk. Ahol az Isten beszél arról, hogy a látható világ fölött, nem fizikailag, van a láthatatlan világ. Ebben a láthatatlan világban is vannak folyamatok és történések. És ez a láthatatlan világ számunkra azért láthatatlan, mert korlátozva van a mi látásunk. Nem azért, mert nem létezik, hanem azért, mert korlátozva van a mi látásunk. Azt is elmondja Isten, hogy ez a láthatatlan világ beköszön időnként a látható világba. Sokszor, sokféleképpen történt ez meg a történelem folyamán, de azt mondja az Isten, hogy a legegyértelműbben, a legvilágosabban, a legérthetőbben az Isten világa a názáreti Jézus személyében köszönt be a mi látható világunkba. Azt mondja az egyik bizonyságtétel, hogy az Isten láthatatlan világa Jézusban lett számunkra láthatóvá. Amikor az Isten igéje testté lett. Ez a Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát. Aki megért engem, az megérti az Isten láthatatlan világát. Hinni azt jelenti, testvérek, hogy elkezdünk igazat adni Istennek. És talán megértitek, hogy miért azt mondtam, hogy a hit nem egy egyszerű nyilatkozat, hiszek Jézusban. Mert ezt az elsős gyermek is le tudja írni, amikor megtanul az első osztály végére írni, hiszek Jézus Krisztusban, de attól még nem biztos, hogy ez igaz. Ezt ki is lehet mondani, hiszek Jézus Krisztusban, anélkül, hogy valójában az ember igazat adna Istennek. A világ kereszténységének ez a mai tragédiája. Hogy kimondjuk a szánkkal azt, hogy hiszünk az Istenben, anélkül, hogy igazat adnánk az Istennek. Anélkül, hogy igazat adnánk a kijelentésnek. Tudjátok, a kijelentésnek, a Szentírásnak a legnagyobb kritikusait nem az ateisták között kell keresni, és nem is ott fogjuk megtalálni. A Szentírás legnagyobb kritikusai maguk a keresztények. Akik kritizálják a Szentírást, akik kritizálják Isten kijelentését, akik nem adnak bizalmat Istennek, aki mindezeket kijelentette a mi számunkra. A Krisztusba vetett hit azt jelenti, elhiszem, elfogadom, hogy az Isten világa Jézus Krisztus által nyílt és nyílik meg számomra. Úgy, olyan módon, ahogyan ő ezt kijelentette, elmondta és megtanította nekünk. Ezért a hit az egyfajta ismeret Jézus Krisztusnak, az ő tanításainak, a Szentírásnak az ismerete, és ezen az ismerete nyugvó, mély, személyes bizalom Isten irányába. Testvérek, Jézus megtett mindent, hogy az Isten világát megjelentse előttünk. És amikor Pál apostol eljutott erre a hitre, mert az ő életének is a legnagyobb problémája ez volt, hogy nem hitte el, hogy az Isten láthatatlan világát Jézus Krisztus nyitotta meg nekünk, mindaddig, amíg a damaszkuszi országúton az általa halottnak vélt názáreti Jézus meg nem szólítja őt a mennyből, és akkor rájön az apostol, hogy az a názáreti Jézus, az az Isten fia, mert ott van a mennyben, és beszél hozzám. És onnantól kezdve ez az apostol eljut arra a fölismerésre, hogy mégiscsak Jézus nyitotta meg az Isten láthatatlan világát nekem és minden embernek, és elkezdi ezt hirdetni. És most, amikor beszél a gyülekezetnek, akkor mit mond? Miért lehetek ilyen közvetlen hozzátok? Azért, mert hallottam a Jézus Krisztusba vetett hitetekről, hogy ti ugyanazzal a bizalommal vagytok Jézus Krisztus felé, mint ami az én szívemben is van. Hogy ti ugyanúgy igazat adtok Jézus Krisztusnak, ahogy én is igazat adok. De az apostol tovább lép, azt mondja, hogy a mi közösségünk nem csak ebben áll, hanem abban is, hogy hallottunk arról a szeretetről, amely minden szent iránt él bennetek. Nem csak elvi közösség van, hanem egy gyakorlati közösség is van az apostol és a kolossei gyülekezet tagjai között. Az apostolról tudjuk, hogy ő sokszor szervezett a gazdagabb pogány világban gyűjtéseket az elszegényedő jeruzsálemi gyülekezeti javára. Ottani testvérek adományait közvetítette a jeruzsálemi gyülekezet tagjai számára. És most azt mondja, hogy ahogy én munkálkodok a pogány világban, azokért a lelki testvéreimért, akik szükségben vannak Jeruzsálemben és Izraelben, azt hallom, hogy ti is ugyanezt teszitek. Testvérek, az első gyülekezetek nagyon komolyan vették Jézus Krisztus parancsát, és ezáltal egymásnak a segítését. A szentek fogalom ugyanis nem valami rég elhunyt emberekre vonatkozik, hanem a szentek közösségére, Isten gyermekeinek a közösségére. A többi hívőre utal. Azokra a hívőkre, akiknek rosszabbul ment a dolguk. Ezek az első keresztények nem akartak olyan világ átfogó segélyszervezeteket létrehozni, amelyen megkönnyörülhettek volna a világ akkori nagy szegénységén, hanem azt olvassuk róluk, hogy egymást segítették. Azt jelentette ez, hogy fölismerték, hogy a világ megsegítése egy lehetetlen küldetés számunkra, de ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket, az egymásért érzett felelősség nagyon beszédes. Nagyon beszédes. Mit mondott Jézus Krisztus? A János 13.35-ben azt olvassuk, azt mondja Jézus, erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Ha egymást szeretni fogjátok. És ez nem az a szeretet, amit ma sokszor látunk, tapasztalunk, egyfajta felületesség, hogy összecsapjuk a tenyerünket, hello, szevasz, ez is egyfajta szeretet, egyfajta közösség a másikkal, hanem ez annál sokkal több. Jézus később így tanította az övéit, János 15.12, ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Úgy látszik, hogy a tanítványok is rászorultak arra, hogy egy jó szeretet paradigmát vegyenek. Meg gondolkoztak ők is, hogy hogy szerethetnék egymást. De csak odáig jutottak, hogy az egyik odament Jézushoz, és azt mondta, hogy hát nem is ő, anyut küldte, hadd üljünk oda jobbod meg balod felé. Hát ilyen az ember szeretete. A maga jó helyét igazgatja, rendezgeti, a többi majd ülhet a második, harmadik, negyedik helyen. Jézus azt mondja, úgy szeressétek egymást, ez a paradigma, ahogy én szerettelek titeket. És ha ti így fogjátok szeretni egymást, akkor erről megismerik az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Testvérek, Jézus szeretetéről összefogóan azt lehet elmondani, hogy ez egy felelős szeretet volt. Egy felelős szeretet volt. Ez egy olyan szeretet volt, amely azon alapult, hogy Jézus nem csak elhívott 12-t, hogy legyenek ott vele, hanem felelősséget is vállalt értük. Amikor azok aggodalmaskodtak, akkor emlékeztette őket, hogy semmi okotok nincs az aggodalmaskodásra, mert én gondot fogok viselni rólatok. Amikor azok fogadkoztak, nagyokat beszéltek Jézusnak, akkor lecsendesítette őket, és azt mondta, majd eljön az idő, amikor megmutathatjátok nem csak szóval, hanem tettel is, hogy ti mennyire szerettek engem. Amikor azok csendben eloldalogtak volna, mert nem szívesen vették, hogy Jézus faggatja őket, akkor Jézus ezzel a felelős szeretette előhívta, és azt mondta, gyere ide, beszéljük meg, rendezni valónk van egymással. Azt mondja Pál apostol, hallok a szeretetről, amely minden szentek irányában él bennetek. Hallom, hogy nem csak önfejűen, önközpontúan gondolkoztok, hanem felelősséget éreztek egymásért is. Ennek jó híre van. És ebben is egyek vagyunk. Én is így élek. És örömmel hallom, hogy ti is így éltek. És aztán még egy harmadik dolgot is mond, ami jó alap arra, hogy közvetlenség legyen ő és a kolossai gyülekezet hívő tagjai között. Ez pedig a közös reménység. A közös reménység. Testvérek, amikor reménységről beszél a Biblia, akkor nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez nem több a keresztjének életében, mint valamiféle álmodozás. Valamiféle képzelgés vagy vágyálom. Vagy fantázia. Azonban a Bibliában a reménység egy sokkal mélyebb dolog. A reménység tulajdonképpen egy mély meggyőződést fejez ki olyan dolgok felől, amelyeket nem tudunk fizikailag bemutatni. Mit mond az ember? Azt hiszem el, amit látok. És amit nem látok, azt nem hiszem el. Abban maximum csak reménykedhetek. Az Új Szövetségben a reménység azt akarja kifejezni, hogy mi olyan biztosak vagyunk láthatatlan dolgok felől, mintha láttánk azokat. Reménységben vagyunk felőlük. Mi ez a reménység, amire Pál apostol itt utal? Ez az Isten országa, az örök élet, testvérek. Erről beszél az apostol, így fordítja Károli, hogy ez el van téve, ez el van készítve nektek. Ti abban a reményteljes bizonyosságban élitek az életeteket velem együtt, hogy az élet több a láthatónál, és az a Jézus Krisztus, aki már testileg nincs közöttünk, valóban helyet készít nekünk az ő országában, ez a hely el van téve, el van készítve nekünk, és mi a látható életen keresztül oda tartunk. Ez a mi reménységünk, ez a mi életszemléletünk, és ez az életszemlélet határozza meg az egész életünket. Mi nem a halálba tartunk. Mi nem az életbe akarunk visszamenekülni mindig a halál kapujából, hanem azt mondja az apostol, nekünk van elkészítve, eltéve örök élet az Isten országába. Nekünk a halál is csak egy kapu, ahol átlépünk a boldog folytatásba. Testvérek, Pál apostol azért beszél ilyen közvetlen hangnembe a számára ismeretlen emberekkel, mert közös a hit, ami bennük van, közös, az egymás felé való testvéri szeretet és a remény. Isten népének életében az igazi, a valódi közösség és közvetlenség alapja, testvérek, mindig ez volt, ez most is, és ez fog maradni ezután is. Sok mindent föl lehet adni, sok mindenről le lehet mondani, de Isten népe, az egyház, a felekezetek nem fognak másként soha közvetlenségre jutni egymással, csak ha egy lesz a hit, egy lesz a szeretet, és egy lesz a reménység. Csodálatos példa ez, amelyre mondhatnánk, jó, törekedjünk erre. Állapítsuk meg a határokat, normákat, fektessük le a szabályokat, dolgozzuk ki a végrehajtási utasításokat, csak hogy jussunk erre az egyességre. Nem csak más felekezetekkel, hanem magunk között is. Azonban az apostol beszél arról, hogy ez a közös alap nem úgy egyszerűen csak lett közte és a kolossébeli gyülekezet között, hanem bemutatja nekünk azt, hogy honnan jutottak ők, egészen messziről. Pál apostol a zsidó rabbi, és ezek a pogányságba tengődő, istentelen emberek hogyan jutottak erre a közösségre? Azt mondja, ez a közös alap az evangéliumból származik. Az evangéliumból származik, amelyről azt mondja az apostol, hogy ez az igazság beszéde. Ez az igazság beszéde. Mi történt az evangéliummal? Így olvastuk a 6. versben, ez hozzátok is eljutott. És közöttetek is, mint szerte az egész földkerekségen, gyümölcsöt terem. Azt mondja az apostol, hogy egymástól függetlenül úgy jutottunk el a közös hitre, szeretetre és reménységre, hogy közvetítette felénk Isten az evangéliumot. Pál apostol számára az evangélium ott a damaszkuszi országúton lett világossá. A kolossébeli gyülekezet tagjainak az evangélium meg Epafrás által lett világossá. De a közös ugyanaz, mindannyian megértették az Isten evangéliumát. Abban az időben, azon a módon, ahogyan ezt Isten közvetítette feléjük. Testvérek, az apostol ezért nagyon hálás Istennek, mert amikor elolvasjuk ezt a levelet, és majd olvasjuk el délután újra ezt a néhány verset, akkor az apostol nem azt mondja, hogy hálás vagyok magamnak, hogy elmentem Efézusba, hálás vagyok Efézusnak, hogy az efézusi gyülekezetnek, hogy befogadta ezt az Epafrást. Nem azt mondja, hogy hálás vagyok Epafrásnak, mert jól figyelt ott a gyülekezetbe, és megtanul dolgokat. Nem mondja azt, hogy hálások vagyunk nektek, mert ti meg befogadtátok Epafrást, hanem azt mondja az apostol, hálás vagyok Istennek. Akié az evangélium, s aki ezt az egész világon közvetíti, s aki az evangélium által hitre, szeretetre és élő reménységre szült meg bennünket. Testvérek, a közös alap nem létezik anélkül, hogy ne hirdessük az evangéliumot, amelyről azt mondja az apostol, hogy ez az igazság beszéde. Amíg a keresztények nem tartják az igazság beszédének azt, ami Jézus Krisztussal kapcsolatosan megíratott és kijelentetett, addig nyilván nem is tudunk közös alapra lépni. Amíg nem gondolkozunk úgy Jézus Krisztusról, hogy ő az egyedüli, egyszeri és tökéletes megváltó és megtartó, akinek megváltó szolgálata nem szorul semmiféle kiegészítésre, semmiféle megtoldásra, részünkről se, más emberek részéről se, az egyház részéről se, addig testvérek nincsen közös alap. És amikor az evangéliumot hirdetjük, ezért is hirdetjük magát, Jézus Krisztust. Mert ez az, amely gyümölcsöt terem, szerte a világban. És ez a gyümölcs az emberek megtérése és hitre jutása, és ezt követően az igaz testvéri közösség. Az egy hitben, a közös felelős szeretetben, és az egy reménységben. Testvérek, hirdetjük nektek Jézus Krisztust újra és újra. És lehet, hogy vannak némelyek, akik azt gondolják, beszélhetnénk már másról is. Jó lenne már néha nem csak Jézusról beszélni. De mit mond az apostol? A Jézusról szóló evangélium az igazság beszéde. Azért hirdetjük és azért képviseljük ebben a világban, mert hirdetjük, hogy ez az igazság. Az igazság nem a híradóban van, nem a fókuszban van, meg a Fókusz Pluszban, meg ki tudja még hol, Népszabadságban, Magyar Nemzetben, vagy akárhol, hanem az igazság, amely által üdvözülünk és megtartatunk, az az evangéliumban, Jézus Krisztusban van. Az igazság nem a magyar igazság, hanem az igazság, az az evangélium, az Isten kijelentett beszéde. És ha valaki tudni akarja, hogy mi az igazság élet és halál, üdvösség és kárhozat tekintetében, ha valaki nem félelmekkel akarja élni az életét, hanem boldog reménységben, annak az evangéliumra van szüksége. Örülök, ha bárki fölrója nekem, hogy Jézus Krisztusról beszélek. És szomorú leszek, ha egyszer valaki azt fogja nekem mondani, beszélhetném már Jézus Krisztusról is. Legyetek boldogok, ha az emberek Jézus Krisztusról ismernek benneteket. Legyetek boldogok, ha azt mondják, te csak mindig a Bibliáról beszélsz nekünk. Mert azt mondja az apostol, ez az igazság beszéde. És ha valamire szükségünk van ebben az árnyékos, sötét, elborult világban, ahol mindenki mondja a magáét, az nem más, mint az igazságnak az ismerete, az igazságnak a megragadása. Ez pedig Istené, az evangélium által Jézus Krisztusban számunkra kijelentetett. Ezt hirdetjük, és erre hívogatunk is benneteket. Boldog közösségben lehetnek azok, akik egy hitben, egyféle felelős szeretetben, és igaz, Biblián kijelentésen alapuló reménységben élik az életüket. És akik ebben vagyunk, tekintsünk úgy egymásra, itt ezen a helyen is, ebben a gyülekezetben is, mint akik Isten gyermekei vagyunk. És lehet boldog, közvetlen közösségünk egymással. Isten segítsen erre a közösségre bennünket a továbbiakban is. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljünk. A 381. dicséretünk 6. és 7. versét. A 381-es dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük. Védelmezzed a te kicsiny bárkádat.
Védelmezzed a te kicsiny bárkádat, benned bízik a te küzdő egyházad. Te szent véred érette kihontottad, elmerülni hogy ha megváltottad, ne hagyj kérünk egyetlen egy Jézusunk, Jusson te elődbe mi imádságunk, és hallgass meg egyetlen egy szószólunk. Tekints reánk, hatalmas közben járunk.
Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az ördög kezdettől fogva kérdéseket támasztott a te személyeddel és beszédeddel kapcsolatosan bennünk, emberekben, és megvalljuk, oly sokszor kérdőjelezzük meg mi magunk is az egyetlen egy igazságot, amely által üdvözülhetnénk. Bocsásd meg nekünk sokféle kétkedésünket a te személyed és beszéded egyetlensége is igaz volt a felől. Hadd kérjünk tőled hitet, bizalmat, reménységet, amely a te kijelentéseden nyugszik. Szabadíts meg bennünket saját elképzeléseinktől, az önmagunk választotta Isten tisztelettől, és vezessél bennünket arra a meggyőződésre, hogy a te igéd, az evangélium, az igazság, az egyetlen egy igazság, amelyre érdemes odafigyelnünk, amelyre érdemes életünket fölépíteni, és amely igazságban nyugodt és békés szívvel lehet meghalni is. Köszönjük te neked, hogy hirdeted nékünk az evangéliumot, köszönjük te neked, hogy hívogatsz bennünket, hogy bízunk mindabban, amit te a te fiadban, Jézus Krisztusban számunkra kijelentettél. Köszönjük, hogy emlékeztetsz most bennünket arra a szeretetteljes felelősségre, vagy felelősségteljes szeretetre, amelyben élnünk lehet és kell egymás felé, és amelynek alapja a mi közös hitünk, reménységünk te benned. Urunk, formálj és nevelj bennünket, mint közösséget is, hogy lehessen a mi összetartozásunknak, egymás felé való nyitottságunknak, közvetlenségünknek alapja mindaz, amit benned megismertünk, és amit tőled ajándékba kaptunk. Így kérünk most mindazokért, különösképpen, akik erre a hitre és bizalomra még nem jutottak el, hogy vonjad őket magadhoz egyre közelebb. És így kérünk most különösképpen még azokért is, akik a hitben meggyengültek, akik a látható világra, annak háborgására, eredményeire, tudományára néztek, és meggyengült bizalmuk benned és a te beszédedben. Urunk, emlékezzél meg őróluk is, és adjad, hogy arra az alapra állhassanak, amely mindörökre megáll, amely kőszikla, amely te magad vagy, Jézus Krisztus. Kérünk, áld meg a mi életünket, adj a mi szívünkbe, lelkünkbe, az önmagunk körülvaló forgás helyett nagyobb odafigyelést egymásra, a tőled kapott küldetésre. Így őrizzél meg bennünket otthonainkban, munkahelyünkön, és így vezéreld és pásztorold a mi közösségünket is. Légy és maradj közöttünk, szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen.